37. A délután hátralévő részében kőtörés közben megtárgyalták a tervet. Jó beszéd téma volt a kőtöréshez. A dolog izgalmas volt, de belső izgalom lévén nem mehetett rossz irányba, és nem fulladhattak bele a kőtörésbe. A rossz sohase olyan rossz, gondolta Prue, ha az ember rá tud kényszeríteni valakit, akit ismer és szeret, hogy vele együtt szenvedj el. Ez rendszerint nem megy, mert mindenki túlságosan el van foglalva a maga bajával, és ők akarják rávenni az embert, hogy velük szenvedjen. De ha sikerül, könnyebb elviselni, hogy ez az átkozott világ megy tovább közönösen a maga útján, és nem vesz tudomást róla, hogy az ember ott áll az utcasarkon. Persze az ilyesmi nem gyerekjáték a barátok számára. Az ember pokolian érzi magát, amikor szenvedni látja őket. A börtönben egy valami volt jó, általánossá tette a rosszat, így aztán a szenvedéseik is egyenértékűek voltak. Nem kellett veszekedniük, és kölcsönösen az együttérzés hiányával vádolniuk egymást. Angelo Maggio arca ez alatt a két hónap alatt megváltozott. Nyoma sem maradt rajta a naivul, cinikus, szeretetre méltó nagyvárosi olasz fiatalembernek. Arca ledobta magáról a cinizmust, mint valami pószt, amely épp oly haszontalan, mint az optimizmus. Miután hosszú olaszos órát betörték, arca elvesztette minden nemzeti jellegét. Meg aztán ott voltak a hegek. Mind új, még mind fiatalosan piros, még nem fakultak halványbarna emlékké. Amikor a buzik ügyében kihallgatták őket a városban, Prue még csak homályosan vette észre rajta a hegek lassú szaporodását, de azóta jelentősen megszaporodott a számuk. Bal füle karfiolossá torzult, nem túlságosan, de ez is elég volt ahhoz, hogy olyan vadul, idomtalanul és durván fessen az arca, mint egy boxolóé. Az egyik oldalon elvesztette három felső fogát, ettől szatírszerű lett a vigyora, és az ajka megvastagodott, mint egy kiérdemesült birkozói. Az egyik heg az áll a hegyétől majdnem az alsó ajkáig húzódott, és a homlokán is volt egy V-alakú forradás. Úgy nézett ki, mint aki sok mindent megtanult. Ugyanaz az ember volt, csak megváltozott. Tulajdonképpen csak az a vad, óvatos, zsugori tekintet volt új rajta, amely mindig felvillant a szemében, ha véletlenül szóba hozta titkos tervét, márpedig a jelek szerint 5 percenként kénytelen volt szóba hozni, ha akarta, ha nem. Ilyenkor úgy viselkedett, mintha nem ismerné Prue-t, és Prue sem őt. De mikor aznapra letették a kalapácsot, és elváltak, hogy a teherautóhoz menjenek, minden baraknak külön autója volt, Maggio apró fekete szemének tekintete tiszta volt, és gyorsan rákacsintott Prue-ra, hogy a másnapra emlékeztesse. Másnap azonban nem jelent meg a kőbányában. Prue-nak be kellett érnie azzal, hogy némán töpreng magában. Új ember volt itt, Angelon kívül mindenki számára idegen. Hiába próbált volna beszélgetésbe elegyedni a körülötte dolgozó emberekkel. Az egyre elviselhetetlenebb délelőtti napsütésben a kőbánya olyan volt, mint egy őrült képzeletének homályos, porral belepett, félelemtől szaggatott fantazmagóriája. A félhold alakú bánya a nap összes sugarát felfogta, és perzselően visszavert a rabokra. Prue konokul dolgozott, és egy idő múlva eszelősen azon kezdett tűnődni, nem ő bűvölte maga elé tegnap Angelo látomását. Az égtelen hőségben szinte felfort az agya a koponyájában. Hogy egy olyan tehetséges és érzékeny embert, mint ő, nem törődő módon arra kényszerítsenek, hogy 3 hónapig, a hét minden napján 9 óra hosszat robotoljon ebben a taposó malomban, nem csak elképzelhetetlen volt, hanem egyszerűen lehetetlen. Nem volt hajlandó elhinni. Valahol valami tévedés történt. Biztos volt benne, hogy valami tévedés történt valahol, és a következő pillanatban odalép hozzá egy óriási tábori csendőr, megérinti a karját, és udvariasan közli vele, hogy tévedés történt, semmi köze ezekhez a szánalomra méltó, szemüket vadul méregető farkasmódra vigyorgó állatokhoz. Nincs itt semmi keresni valója. Legyen szíves, jöjjön vele. Vissza a civilizált életbe, ahol a férfi férfi, gondolta keserűen, és a nők ezért gyűlölik. A férfiak meggyűlölik a nőket, mert nem szeretik, hogy ők férfiak. Úristen, borzott meg a gondolatra, már kezdek magamban beszélni, mint Warden. Nem szívesen gondolt arra, hogy Angelo esetleg szánt szándékkal hagyta cserben. Ha nem dugták be megint a fekete lyukba, vagy valami ilyesmi, akkor nyilván csak ez a Jack Malloy nevű alak lehetett a dolog mögött. Ez a késői Robin Hood, aki vaskézzel uralkodik Thompson őrnagy börtönében. Ez a 20. századi Jesse James a vasútnak, a gyűlölt hatóságok szimbólumának halálos ellensége, az özvegyek és árvák védelmezője. Zsarú gyűlölök nemzetévé lettünk, gondolta szomorúan. Példaképünk egy mitikus Robin Hood, aki nem is létezik, csak a történelemkönyvekben, és ott is csak 500 év múlva, amikor már biztonságosan ki lehet nyomtatni. Nehéz lehet zsarúnak lenni. Örülök, hogy nem vagyok zsarú. Inkább lennék valami vaskezű Robin Hood féle, amilyen Jack Malloy. A vaskezű ember most valószínűleg hidegvérrel kimondta a halálos ítéletet Pruittra, gondolta Pru, és mindkettőjüket vadul gyűlölte, mintha mindez az ő hibájuk volna. Angelo válaszút elé került, és könnyű kitalálni, melyik utat választotta. A ritmus révületében eszelősen lendítette újra meg újra ütésre a kalapácsot. Érezte, hogy pattannak szét a frissen támadt hólyagok az izzadságtól már úgyis csúszós, homokos kalapács nyélen, és élvezte. Végül egy hosszú, sovány, vizslafejű, karikás szemű 20 éves öregembernek, Barry volt a neve is, szintén a kettesben lakott, sikerült óvatosan a tudtára adnia, olyan titokzatosan, mintha egy világméretű összeesküvés részese lenne, hogy Maggio megint a lyukban van. Gondoltam, súgta Prue, de a legszívesebben üvöltözött volna megkönnyebbüléstől. Tudtam, hogy valami ilyesmi történt. Mi csinált? Az országúton álló őrszem az este jelentette, hogy Maggio napközben beszélgetett. Kedvenc időpontjukban lefekvés után vitték el, megverték, és 48 órát sóztak a nyakába. A Diego, sutogta kedvesen, farkasmódra vigyorogva Barry, szeretettel üdvözli Prue-t, és mélységesen sajnálja, hogy üzleti ügyüket átmenetileg el kell halasztaniuk, de feltétlenül számíthat a biztos sikere, mihelyt ez a közbejött apróság elintéződik. Ezt üzeni, kuncogott Barry. Szóval szerint, klassz fickó ez a kis Diego, mi? Barry tapintatosan nem kérdezte meg Prue-tól, miféle üzleti ügyről van szó. Ó, de azám, suttogta Prue. Kösz. Már ő is kezdte magát összeesküvőnek érezni. Gondosan ügyelt rá, hogy megállás nélkül forgassa a kalapácsot, és ne nézzen körül. Ugyanezt csinálta mellette Barry is. Szegény jó öreg Angelo, gondolta, de határozottan jobban érezte magát. Igazán nagyon köszönöm, mondta. De nekem köszönt, suttogta Barry. Köszönt meg Malloynak. Miért? Ő bízott meg, hogy adjam át az üzenetet. Jó, hát akkor majd neki köszönöm meg, engedett Prue. Hát majd találkozok vele. Nagyon fog örülni, suttogta Barry. Ő a legkeményebb legény ebben az egész üzemben, de olyan szíve van, mint egy nagy gyereknek, mondta Barry őszinte érzéssel. A Diego-nak, suttogta Barry, sikerült átadnia az üzenetet Malloynak, mielőtt még Mr. Brown, Sape Hanson meg Bugrish Turnpeed elhurcolták volna. Barry a helyiség másik végében Gumibot Burke-kel beszélgetett. Malloy később átadta az üzenetet Barrynek, hogy további csap Pruittnak. Hogy téged hogy szoktak becézni? Suttogta ostobán Prue. Becsinálni? Suttogta Barry. Hát mi a csúf neved? Hogy szoktak szólítani? Ja, suttogta Barry. Miért? Néha Bruce Barrynek szólítanak, máskor Raspberrynek, Jazzberrynek, Szarberrynek, Hülye Barrynek. Mikor hogy? Miért? Csak kíváncsi voltam rá, suttogta boldogan Prue. Sörös hordónak is neveztek valamikor, vigyorgott farkas modra Barry. De mostanában már nem. Majd még sor kerül rá, sukta Prue. Na, vigyorgott Barry, csak érjen meg. A Diego-t most kapták el 5-5-ször, amióta itt van, suttogta büszkén Barry. Tudod? Nem mesélte, de láttam, hogy jól teli van hegekkel. Egy fenét, horkant fel Barry. Már azok is hegek? A Diego nincsenek is hegek. Ezt nézd meg, mutatott egy hosszú csíkra az állán. Nézd meg az én orrom. Egyszer majd megmutatom a hátam, meg a mellem is, ahol koca megdolgozott. Korbáccsal. Felnét korbáccsal, robbant ki méltatlankodva Barry. Nem tudod, hogy a korbácsolás Amerikában szigorúan tilos? Csak egy egyszerű kapanyelet használ, de azzal aztán tud bánni. Egyszer még megölöm érte. Kuncogott Barry, mintha egy jó viccet mondott volna kocáról. Prue kicsit megborzongott. És ő tudja? Persze, vigyorgott Barry. Megmondtam neki. Prue erre még jobban megborzongott. Mintha csípős szélben állt volna, vékony ingben kabát nélkül. Eszébe jutott koca szeme. Mit mondott rá? Semmit, kuncogott Barry. Csak rám húzott még egyet. Kíváncsi vagyok rá, engem miért nem vittek el az este, mondta Prue. Mert pipásak a dígóra, suttogta Barry. Mert le se szarja őket. Addig verik, amíg belefáradnak, de egy nyögés se tudnak kiszorítani belőle. Kemény kisrác az öregem. Az hát, ha nem tudnád, egy században vagyunk. Úgy püfölik, mint a homokzsákot a boxolók, kuncogott Barry. Ha, a végén meg már lóg a nyelvük. Mégse tudják megtörni. Törögetik, törögetik, de csak kívül horpad, nevetett jókedvűen. Belül nem törik. Leégeti őket. A Digo nagyon szépen vizsgázik, pajtás. Malloy után kb. Ő a legkeményebb legény ebben a spitálban. Klassz fiú, suttogta büszkén Prue. Erre a nyakadat tehetett, fiú, kuncogott Barry. Na viszlát, eltűnök, mielőtt az őr engem is megdolgoz. Ma mind tüzesset finganak. Ezzel eltűnt a szürke porfelhőben, ami Prue megesküdött volna rá, legalább úgy ellenállt a kalapácsnak, mint a víz. Eltűnt, mint egy hosszú, vékony szellem, amilyet derék polgárok csak lidérces álmukban látnak, búmánat nélkül haladt keresztül a poklon, amelyre fele barátai és önmaga károsztatták. Prue vigyázott, csak pár pillanat múlva kockáztatta meg, hogy megforduljon és alaposabban szemügyre vegye. Angelo tényleg kinőtte itt magát, ha kivívta magának egy ilyen veterán fenntartás nélküli csodálatát, mint ez a Barry. Nyilván jól kihasználta az idejét, és ugyancsak igyekezett, hogy rövid két hónap alatt ilyen irillésre mértó hírnevet szerzett magának. És most ő, Prue itt, ennek a hajónak a hullámain siklik, amit annak idején maga is segített vízre bocsátani. Némi irítséget érzett, mint a tanítónéni, amikor kedvenc tanítványa megkapja a medáliát a megyei helyesírás versenyen. Ugyanakkor hirtelen melegség öntött el, úgy érezte védelem alatt áll, mintha lassan a vállára borult volna a sokká szabadulók titkos szövetségének láthatatlan köpenye, azért a szövetségé, amelybe épp oly nehéz bejutni, mint a jávor szarvas testvériségbe, vagy a country klubba. Régi beidegzései gyorsan visszatértek. Ez egy másik világ, és ha az ember egy időre kikerül belőle, még a létezéséről is megfeledkezik. Szinte mindent újra meg kell tanulnia, mert odakin nagyon könnyű felejteni. Aztán, ha újból bekerül az ember, egy pillanatra megrémül. Ez a Barry egy szép napon kinyírja kocát, vagy a szó szoros értelmében beledöglik. Megint eszébe jutott koca szeme, és megint megborzongott. Remélte, hogy sose fog olyan helyzetbe kerülni, ahol olyan elhatározásra kell jutnia, mint Barrynek. Remélte, hogy ennek az egy próbának sose lesz kitéve. Mert nem tudta, ki állná ezt a próbát. Hirtelen eszébe jutott, és valami furcsa hitetlenkedés fogta el, hogy odakint élnek emberek, akiknek sejtelmük sincs róla, hogy ez a másik világ a valóságban is létezik, nem csak a moziban. Pedig mindig és mindenütt, minden városban van valahol egy gyanús negyed, ahol a tényleges, közvetlen egymásra utaltság, a közös önvédelem elmossa a bűnös és az ártatlan közti éles választóvonalat, mert a közös, közvetlen veszély szükségessé teszi a közös védekezést. Franciaországban föld alatti mozgalomnak nevezik, és hősi dolgot jelent. Amerikában alvilágnak nevezik, aminek persze egészen más a jelentése. Pedig a két világ egy és ugyanaz. Ugyanaz az emberfajta lakja, és ugyanaz a célja. Prue az utolsó 5 évben ezt már szinte elfelejtette, de most ismét kezdte beleélni magát. Először az első napi szemlén kóstolt bele. Egy olyan régi börtöntöltelék számára, mint Prue, aki annyi ideig csavargóként tengette az életét, bizonyos értelemben olyan volt ez, mintha hazaérkezett volna. A börtönben 4:30-kor volt ébresztő, reggeli 5:30-kor, a szemle 6-kor kezdődött és rendszerint 7-ig tartott. A szemlén Thomson őrnagy és Judson főtörzs őrmester fegyvertelenül jelent meg, csak a kapanyelet tartották hanyagul a jobb kezükben, valamivel a súlypontja fölött, miközben végig haladtak a sorfal előtt, Judson főtörzs őrmester mindig pontosan két lépéssel az őrnagy mögött. Thompson őrnagynál ott volt a függő ónya is, a kezén fehér kesztyű, amellyel por után kutatott. Prue utoljára Mayerben, a régi hadseregénél látott ilyen kesztyűt. Judson főtörzs őrmesternél volt még egy notesz, ebbe jegyezte be a rossz pontokat, meg egy ceruza. Más nem is volt náluk, de a gondosan bezárt dupla rács ajtón belül ott állt a két óriás, lövésre készen tartott géppisztolyjal, a derekán revolverrel, kívül meg egy harmadik őrizte a kulcsot, szintén géppisztolyjal meg revolverrel. A nyugati barakban ezen az első napon csak hárman kaptak rossz pontot. Amellett a szinte kísérteties sokoldalúság, gyorsaság és pontosság mellett, amellyel ez a két szakértő kiosztotta a kapanyéllel a rossz pontokat, Enzon tizedes, tisztes műkedvelőnek tűnt. Merrynek igaza volt. Kocka mester ilyen bántabottal. De Thompson őrnagy is. Az embernek bámulnia kellett az ügyességüket. A három rossz pontot kapott ember közül az elsőnek vagy két centire kiállt a jobb lába a sorból. Thompson őrnagy csak rámutatott menet közben a botjával, és már be is kanyarodott a prics mellett, hogy ellenőrizze a fogoly felszerelését, vissza se nézett. A katona egy végtelennek tűnő másodpercig ész nélkül igyekezett hátrébb húzni törvénysértő lábát, de Judson főtörzs őrmester, aki két lépéssel haladt az őrnagy mögött, már fölemelte és megfordította a kapanyelet, és anélkül, hogy lépést váltott vagy megállt volna, csak annyit mondott, hogy igazodj! És a bot laposra fűrészelt vége úgy csapott le a katona lábára, mint egy köpülő dugattyúja. Aztán hátra se nézve, ő is bekanyarodott az őrnagy nyomában a prics mellé, és csak akkor állt meg, hogy bejegyezzen ott eszébe rossz pontot. A katona arca falfehérré vált, és csúnya grimaszba torzult az önmaga és ostoba lába miatt érzett dütöl és felháborodástól. Prue alig tudta megállni, hogy hangosan el ne nevesse magát. Az a fajta nevetési inger volt ez, amit annak az embernek a meglepett arca láttán érzünk, aki elcsúszott egy banánhéjon és eltörte a lábát. A katona felszerelése tökéletesen rendben volt, és az őrnagy meg Judson főtörzs őrmester vissza se nézve mentek tovább a sor felelőtt. A második embernek a pocakja állt ki a sorból. Kövér ember volt a nyolcas tábori tüzérektől, azelőtt szakács, és csak ugyan szokatlanul nagy volt a pocakja. Mikor Thompson őrnagy körülbelül 15 perc múlva, már visszafelé jövet, elhaladt a másik sor előtt, fölemelte a karját, botja végét visszakézből beledöfte a kiálló pocakba. Meg se állt, vissza se nézett, csak annyit mondott, hogy hasad be! A kövér, ahelyett, hogy a parancs szerint behúzta volna a pocakját, csak nézett tovább mereven maga elé, mintha még meglepődni sem lett volna ideje. Aztán tiltakozó morgás tört ki belőle, és mindkét kezét gyöngéden a pocakjára tette. Judson főtörzs őrmester, aki két lépéssel haladt az őrnagy mögött, fölemelte a botját, és amikor egy vonalba került a kövérrel, rávágott a síp csontjára, mondván fogolj vigyázz, hasad be! Aztán az őrnagy nyomában bekanyarodott a prics mellé, megállt és beírta a rossz pontot a noteszébe. A kövér úgy állt ott, mint a telibe talált baseball játékos, még mindig nem volt ideje megmozdítani a fejét, csak a karját ejtette le, mintha el akarná dobni magától. Továbbra is egyenesen maga elé merett, kövér ajka azonban remegni kezdett, és két könycsepp gördült le a szemes sarkából a szája szögletéig. Prue erre olyan zavarba jött, hogy kénytelen volt elfordítani a tekintetét. Az őrnagy és Judson főtörzs őrmester azonban akkor már három pritchel odébb jártak. A harmadik egy sovány, fiatal, indiánai paraszt fiú megpróbált a szemes sarkából az őrnagyra lesni, amikor az végigvizsgálta a felszerelését. Jobban tette volna, ha nem izgul. A felszerelése rendben volt, Judson főtörzs őrmester viszont megszólalt, hogy fogolj, vigyázz, előre nézz! És anélkül, hogy megfordult vagy a noteszét leeresztette volna, felrántotta és a végén markolta meg a lazán az oldala mellett lógó, éppen a súlypontja fölött fogott kapanyelet, aztán visszakézből meglendítette, mint a teniszező, ha bemelegít, mindezt egyetlen könnyed mozdulattal. A bot lapos vége a jobb arcán találta el a fiút, pontosan és éppen a kellő erővel, anélkül, hogy sebezhető halántékát érintette volna, mire a paraszt fiú oldalazva nekilódult a baraknak, mintha elhatározta volna, hogy azonnal itt hagyja ezt a helyet, de nem jutott messzire, mert a térde szinte azon nyomban kiszaladt alóla, és a fiú fáradtan arcra borult a padlón. Judson Fötörzs őrmester csak annyit mondott, hogy felemelni! Fel se nézett a noteszából, amelybe már írta is be a rossz pontot, mire a fiútól jobbra és balra álló két ember kiugrott a sorból, talpra állította és visszavezette a helyére, de amikor elengedték, újból összecsuklott a térde és majdnem összerogyott, így aztán csak álltak és a hónajánál fogva tartották, és olyan kétségbe esett és bűntudatos képpel néztek Judson Fötörzs őrmesterre, mintha az ő hibájuk volna, hogy a fiú nem tud megállni a lábán. – Pafon ütni! – mondta, miközben az őrnagy nyomában elindult a következő prics felé. Egyikük pofon is ütötte a fiút, aki erre legalább annyira magához tért, hogy úrrá tudott lenni a lábán, de olyan képet vágott, mintha semmi kedve nem lenne hozzá. A feje vérzett egy kicsit, és ahol az előbb elesett, véres lett tőle a padló.
Fogjon egy rongyot, Murdoch, és törölje fel azt a vért, mielőtt megszárad és föl kell sikálnia, mondta Judson Fötörzs őrmester, aztán az őrnagy nyomában tovább lépett a következő pricshez.
A paraszt fiú a polca felé fordult, ahol nem volt rongy, és megtorpant. Aztán ihlete támadt. Elővette a zsebéből a keki színű zsebkendőt, gondosan, ábrándos arccal feltörölte vele a vért, aztán, mintha még eszébe jutott volna valami, megtörölte a fejét is, még mindig olyan arccal, mintha valami távoli, csodálatosan szép hangversenyt hallgatna. Végül a keki színű zsebkendőt gondosan visszadugta a farzsebébe. Addigra az őrnagy és Judson Fötörzs őrmester már az utolsó pricsnél is befejezte a szemlét, alig négy pricssel odébb a fiútól, és az ajtó felé tartott. A két puskás óriás oldalt lépett, a kint álló harmadik óriás pedig kinyitotta az ajtót. Judson Fötörzs őrmester megállt az ajtóban, nem nézte meg, hogy fel van-e törölve a vér, csak annyit mondott, hogy
pihenj, szólj!
Azzal eltűnt. Az őr kívülről bezárta az ajtót, és utána ment, mintha néma, kollektív sóhaj szállt volna fel a barakban. Oda bent az emberek, előbb óvatosan kezdtek mozogni, mint a közlekedési baleset érte volna őket, és még nem tudnák, megsebesültek-e vagy sem. Aztán magabiztosabbak lettek, de még mindig merevek, bizonytalanok és zavartak voltak, mint egy busz nyújtózkodó utasai a hosszú utazás után. Megözörülték a torkukat, és hangosan beszélgetni kezdtek, de nem tudták megtörni a nehéz csendet, ezért mohon cigarettát sodortak maguknak a gyúkféle keverékből. A három sebesültet épp oly bűntudatosan kerülték el, mint a harcoló katonák szokták elkerülni a sebesültjeiket. Prue magányosan áldogált, nem cigarettázott. Nagyon kívánta, de szándékosan nem gyújtott rá. Hűvös tekintettel figyelte a többieket, és érezte, hogy telik meg lassan, mint valami vastag sugárban folyó csap alá állított nagy vödör, olyan útállattal, amilyet még soha életében nem érzett. Nem tudta volna megmondani, hogy társaitól, vagy az őrnagytól és Judson Fötörzs őrmestertől undorodik-e jobban. Vagy önmagától, amiért ő is az emberi fajhoz tartozik. De most már tudta, már kezdett neki derengeni, mi az oka annak, hogy Angelo, Jack Malloy, meg Sörös Hordó Barry nemcsak, hogy szívesebben vannak a kettesben, hanem határozottan büszkék rá. Ő is büszke lesz rá, ha már ott lesz. Szeretett volna minél hamarabb oda kerülni. Kőmereven egyedül üldögélt a padlón a pricse lábánál, amíg fel nem hangzott a munkára hívó sípszó. A katonák úgy látszik megérezték, hogy utálja őket, mert békén hagyták, senki se próbált szóba elegyedni vele. Csak amikor a többiek cigaretta utáni vágya lecsillapodott, engedte meg magának, hogy ő is sodorjon egyet. A három áldozattal sem próbáltak beszélgetni. Olyanok voltak, mint a szomszédok, akik bűnösnek érzik magukat, mert beütött a katasztrófa, és a barátjuknak leégett a háza, az övék meg nem. Maguk az áldozatok, mintha nem is törődtek volna vele, hogy szólnak-e hozzájuk, vagy sem. Mintha megértették volna, hogy egyedül vannak, olyan kasztba kerültek, amelyen a szerencsésebbek vigasztaló szavai úgyse segíthetnek. A kövér, aki koca távozása után még sokáig feszes vigyázban, némán, könnyesen nézett maga elé, hirtelen lerogyott gondosan megvetett pricsére, amely feszes volt, mint a dob. Eszébe sem jutott, hogy újra meg kell majd vetnie. Tenyerébe temette az arcát, és szívszaggatóan zokogni kezdett. Az első ember, aki a lábára kapott egyet, koca távozása után rögtön leült a padlóra, és óvatosan lehúzta a cipőjét.
Aztán csak ült. Pillanatnyilag boldog volt és megkönnyebbült, akár csak egy kövérnő, ha kibújik a fűzőből. Figyelmesen masszírozta a lábát, és közben csak az ajka mozgott hangtalanul, elkeseredve szitkozódott. Az indiánai parasztfiú semmit sem csinált, csak állt egy helyben, és még mindig ábrándosan merett a polcára, mintha azon tűnődne, hogy miért nincs rajta rongy. Vagy mintha még mindig azt a távoli muzsikát hallgatná. Prue mindhármukat egyetemes utálatának hűvös, kemény kristályánát figyelte. Szemtelen, szinte tudományos érdeklődéssel latolgatta, hogy vajon milyen hatással lesz rájuk az eset, és elhatározta, hogy megfigyeli őket. A kövér egy héten belül szerzett valami összekötetést, és beosztották a konyhára segédszakácsnak. Újabb két nap múlva már bízalmi volt, és átköltözött az egyes barakba, a keletibe, ahol a bízalmiak aludtak, és Prue nem látta többé. Az az ember, akinek a lába sérült meg, két napig sántikált, csak aztán szánta rá magát, hogy beteget jelentsen. Mikor a vizsgálaton közölték vele, hogy eltört a láb közép csontja, boldog volt. A börtönorvos átküldte a helyőrség rabkórházába egy jelentéssel, amely részletesen leírta, hogyan esett munka közben egy szikla a lábára a kőbányában. Boldogan hajtott el egy dzsippen, arra számítva, hogy 4-5 hetet gipszben fog tölteni. De már 4 nap múlva visszakerült, járósin betették a lábát, dolgozhatott. Nagyon el volt keseredve. Végül is a kettesben kötött ki, ahol eléggé összebarátkozott Prue-val. Az indiánai paraszt fiúval, aki a legrosszabbul nézett ki, kevesebb baj volt, mint a másik kettővel. Egész nap kábult maradt, úgy kellett kivezetni munkára, meg kajálni. A kőbányában, a markába nyomtak egy kalapácsot, egész nap egy helyben állt, és félálomban lóbálta a kalapácsát, a többiek meg, Prue-t is beleértve, lehetőleg igyekeztek rajta tartani a szemüket. Másnap délelőtt hirtelen feleszmélt kábulatából, dürohamot kapott, üvöltött, káromkodott és 3 embert leütött, mire a közelében dolgozó foglyok legyűrték. Kézzel, lábbal védekezett, de szorosan lefogták, amíg le nem csendesedett. Utána visszaváltozott régi, szelíd, soha nem panaszkodó önmagává, mint ha mi sem történt volna. Hát, szóval ez lett belőle. De közben további, nem kevésbé érdekes és figyelemre méltó eseteket is megfigyelhetett, és Prue-ból elpárolgott az első egész lényét elöntő undor. Talán ez riasztotta meg a legjobban, hogy elpárolgott belőle az undor. Attól félt, hogy ha nem vigyáz, odáig jut, hogy már nem is fogja izgatni a dolog. Mert akárhogy is igyekezett, nem talált senkit, akit hibáztathatott volna. Pedig úgy érezte, hogy ez sokat segítene rajta. Thompson őrnagyot és kocát gyűlölte, de ez nem volt ugyanaz, mintha hibáztathatta volna őket. Gyűlölte az áldozatokat is, akik hagyták, hogy verjék őket, mint szódás a lovát, de nem vitás, hogy őket sem hibáztathatta. Az őrnagyot és kocát azért gyűlöli, elemezgette éles elméjűen, mert fél tőlük. Az áldozatokat meg azért, mert fél, hogy olyan lesz, mint ők. Gyűlölete tehát mindkét vonatkozásban személyes jellegű. És Prue erkölcsi kötelességének érezte, hogy senkit se hibáztasson csak azért, mert személyes jellegű gyűlöletet érez iránta. Nem hibáztathatta a katonaságot sem. Angelo megtehette, Angelo gyűlölte a katonaságot. Prue azonban nem gyűlölte a katonaságot, még a történtek után sem. Eszébe jutott, amit Moraine mondott neki egyszer. A rendszer a hibás. A rendszer az oka mindennek. Csak hogy a rendszer sem hibáztathatta, mert a rendszer nem külön valami, hanem az egyes emberek összessége. És mindenkit nem hibáztathat az ember, ha nem akarja a felelősséget annyira felhígítani, hogy a végén semmi jelentősége se legyen. Különben is, nem ennek az országnak a rendszer a legjobb a világon mindennek ellenére? Manapság vitathatatlanul messze ez a legjobb rendszer a világon. Úgy érezte, hogy ha nem talál sürgősen valakit, akit tényleg hibáztathat, mindenkit meggyűlöl. Beszélt a dologról a kőbányában Angelóval is, amikor a kis Digo harmadnap reggel visszakerült a fekete lyukból. Különösen azt hangsúlyozta, hogy milyen ijesztően hamar elpárolgott az undora. Ez izgatta leginkább. Még a felelősség kérdésénél is jobban. Tudom, mosolygott rá zordul Angelo Maggio új, kőkemény viharvert arcával, amely mindig újból meglepte Prue-t, valahányszor meglátta. Tudom én is, ugyanúgy voltam vele. Már attól féltem, hogy esetleg bizalmi akarok lenni.
Én is, vallotta be Prue.
De ha majd egyszer téged vernek, soha többé nem jut ilyesmi az eszedbe, tájékoztatta Angelo.
Ha majd veled történik a dolog.
Velem eddig nem történt semmi, csak az az első napi kihallgatás.
Ezért is örülök annak, hogy a kettesben vagyok,
vigyorgott rá farkas módra Angelo.
Legalább tudják, melyik oldalon állok.
És, folytatta,
ha a kettesben leszel, nem kell többé amiatt aggódnod, hogy kísértésbe jössz. Ott nincs választási lehetőség az embernek.
Angelo megint vadul elvigyorodott a fekete lyukból hozott új forradás alatt. Bal szemöldöke felhasadt, és az új heg sötét vonala átlósan metszette át a szemöldökét, akár a kopaszodó ember kínosan gondos választéka. Egyik szemöldöke gúnyosan felhúzódott tőle.
Ezért kell a kettesbe kerülnöd, Prue, mihely csak teheted. A kettesben legalább nyugodt az embernek a lelki ismerete.
Angelo kétszer is megbeszélte a tervet Jack Malloy-jal, mielőtt bedugták a lyukba, meg miután kikerült onnan, vagyis előző este. Malloy lelkesen helyeselte, ez volt a lehető legjobb terv, hogy a kettesbe kerüljön az ember. Mert kisebb vétség volt ugyan olyasmi, mint például a szemlék alkalmával elkövetett hibák, de azok miatt csak rossz pontot kapott az ember, esetleg a lyukba kerülhetett, ha elegendő számú rossz pontot szedett össze, de sose dugták miatta a kettes barakba. Ez a terv viszont sose mondott csődöt, mert az étellel kapcsolatos panaszokat nagyon szigorúan vették. Nem volt hát semmi ok az aggodalomra, hogy a dolog esetleg csak 2-3 próbálkozás után sikerül. Malloy a leghatározottabban esküdött rá. Részemről rendben, mondta Prue, nem kell meggyőznöd. Már akkor meg voltam győzve, amikor vakációra mentél. Csak azért vártam, mert megígértetted velem.
És ezt nagyon jól tetted, fiú, mondta nyomatékosan Angelo.
Malloy adott egy pár tippet, ami nagy segítségedre lehet. Nekem eszembe sem jutott volna.
Először is, figyelmeztette Prue-t. Nem szabad rájönniük, hogy a kettesbe akarsz kerülni. Azt kell hinniük, hogy szerinted a verés meg a lyuk mennyei gyönyörűségek a ketteshez képest.
Oké, mondta Prue. A fő dolog, az egésznek a titka azonban az, üzente Jack Malloy, hogy ne üssön vissza, amikor az őrök megdolgozzák. Törödjön bele és fogja be a száját. Ez a leglényegesebb. A következő az, hogy hogyan viselkedjék, ha bezárták a lyukba.
Miért nem szabad visszaütnöm? Kérdezte gyorsan Prue. Mert akkor csak még jobban megvernek, és nem mész vele semmire.
Nem szeretném, ha gyávának tartanának.
Gyávának? Há, kurva istenit, mondta Angelo. Hát ez izgat, bazd meg! Ha így gondolkozol, biztos vissza fogsz ütni.
Ahogy látom, te meg Barry vissza szoktatok ütni. Angelo keserűen vigyorgott.
Igaz. És nem mi vagyunk az egyetlenek.
Elég nagy hiba a részünkről, nem szabad utánoznod.
Malloy ezért mindig letol minket.
És tudom, hogy igaza van, mondta Angelo.
De amikor arra kerül a sor, egyszerűen nem tudom fékezni magam.
Barry nem érti, miről van szó.
Én értem. De ha ott állok előttük, mindig megfeledkezem róla. Begurulok, aztán már azt sem bánom, ha megölnek.
Lehet, hogy én is így leszek majd vele, vigyorgott Prue. Szerette volna, ha már nem csak beszélnének róla, ha már benne lenne. 3 nappal ezelőtt a dolog izgalmassága kellemes kikapcsolódást jelentett a nehéz munka közben, de most már olyan izgalom vett erőt rajta, hogy az határozottan kellemetlen volt.
Ez nem viccelni való, folytatta könyörtelenül Angelo. Hülye, aki tönkre vereti magát velük, ha nem muszáj.
És jobban a falra másznak dühükben, ha nem csinálsz semmit, mintha odaállsz verekedni velük.
Malloy ezt a passzív ellenállás elvének nevezi. Azt mondja, Gandhi találta ki, és be is válik. Jack Malloy esetében láttam, hogy mennyire beválik. Én is ezt szeretném csinálni, csak nem tudom, mert még nem nőtt be eléggé a fejem lágya.
Oké, mondta ingerülten Prue. Megteszem, ami tőlem telik. Honnan tudjam, hogy meg tudom-e tenni? Mitől vagy olyan biztos benne, hogy meg tudom csinálni? Amikor te sem tudod.
Hely, mert tudom, hogy milyen vagy, mondta Angelo dacosan. Sose láttalak a ringben, de sokat hallottam róla.
Te jó katona vagy, ismert el kelletlenül dünnyögve.
Mint ahogy Malloy is jó katona.
Én rendes körülmények között fütyülök a jó katonákra,
De ahhoz fasz a katonának kell lenni, nagy önuralommal, hogy valaki legyőzzön egy olyan jó katonát, mint Koca, aki ráadásul még helyzeti előnyben is van, és minden adut a kezében tart, folytatta dühösen. Ezt nyugodtan elismerheted. Lófaszt, mondta Prú zavartan, mert Angelo gyönge pontjára tapintott, és gúnyosan, mert fellángolt benne a büszkeség, holott tudta jól, hogy semmi joga nincs büszkének lenni egy olyan arc előtt, amilyen az Atlantic Avenue-ról való Angelo Maggio arca lett, és amely mögül olyan áhítattal néz fel rá. Te kérdeztél, mondta harciosan Angelo. Én csak feleltem. Jó, dörmögte Prú. Mi van még? Van még egy dolog, mondta Angelo. És pedig a lyuk. Tudnod kell, hogyan kell viselkedni a lyukban. A lyukban? Azt hittem, a lyukban egyedül van az ember. Pont erről van szó. Ettől olyan rohadt a lyuk. Malloy azt mondja, azt is könnyen ki lehet bírni, csak tudni kell a módját, de nekem sosem sikerült. És tudtam már másnak se, kivéve Malloyt. A fő az, folytatta Angelo, hogy az ember ne felejtsen el lazítani. Bevágnak két, esetleg három, esetleg még több napra. Ezt ott kell tölteni. Kijönni nem lehet, megrövidíteni nem lehet. De bele kell törődni, meg kell szokni és lazítani kell. Logikus, mondta Prú. Mi ebben a nehéz? Ézé, szóval te még sose voltál benn. Nem hát, hiszen ezért oktatsz ki, nem? De nem szeretnélek elijeszteni. Nem ijesztesz el, mondta gyorsan Prú. Na ki vele, bök ki. Tudod, én már ötször voltam benn. Úgy néz ki, hogy megváltoztam? Ugye nem?
Hát olyan nagyon nem, mondta Prú.
Na, bök már ki. Oké. Nem tudom, hogy meg tudom-e magyarázni neked. De a valóságban közel se olyan szörnyű, mint amilyennek hangzik, ha csak beszélnek róla. Ezt jegyezd meg magadnak, mondta gyámoltalanul. Egyáltalán nem olyan szörnyű, mint amilyennek hangzik.
Tovább emelgette a kalapácsot. Minden mondat végére egy-egy ütéssel tett pontot. Gondosan vigyázott, nehogy az őr észrevegye, hogy beszél és abba hagyassa vele.
Amikor bevágnak oda, az első fél óra nem is olyan rémes, mondta Angelo Maggio. Előzőleg alkalmasint megruháznak egy kicsit, örülsz, hogy megszabadultál tőlük, és ez segít egy ideig. Egy darabig csak fekszel és lazítasz.
Igen, mondta Prú.
Csak hogy ennek úgy egy fél óra múlva kezd vége lenni, mondta Angelo Maggio. Ekkor aztán megint elkezd dolgozni az ember agya. Malloy szerint az egésznek az az oka, hogy az ember semmit se csinálhat, csak kuporog a sötétben, mert persze sötét van, és nincs semmi, ami leköthetné a gondolatait. Érted?
Igen, mondta Prú.
Hát magam sem tudom, hogy miért, folytatta mentegetőzve Angelo, de úgy egy óra múlva az ember valahogy mindig kezdi azt képzelni, hogy a falak kerekeken gurulnak, érted?
Igen, mondta Prú.
Szóval úgy érzed, hogy a falak felét gurulnak, összezárulnak fölötted, és akkor először érzed úgy, hogy nem kapsz levegőt. Hát tudom, hogy ez állati hülyén hangzik.
Igen, mondta Prú.
Tudod, a lyukban ahhoz sincs elég hely, hogy fölegyenesedj, de ha volna, akkor is csak három lépést tehetnél előre, és hármat hátra. Oldalt lépni egyáltalán nincs hely. Szóval nem tudod kijárkálni magadból, folyton csak ülni kell, vagy feküdni a pricsen, és csak lélekben lehet lazítani.
Tudom, hogy hülyén hangzik.
Igen, mondta Prú. Tovább.
Angelo mély lélegzetet vett, mint akinek egy túl magas trambulinról kell fejest ugrania, de nem visszakozhat, miután mindenki szeme láttára felmászott rá. A belélegzett levegő egy részét kiengedte.
Amikor először voltam a lyukban, azt hittem megfulladok. Csak arra vigyáztam, hogy el ne kezdjek üvölteni. Mert ha egyszer elkezdesz üvölteni, véged. Szóval nem szabad elkezdeni. Különben még akkor is üvölteni fogsz, amikor kiengednek. Vagy berekedsz, és nem lesz hangod. És akkor még mindig üvölteni fogsz magadban, hang nélkül.
Elhallgatott.
Igen, mondta Prú. Mi van még? Ha sokat tud aludni az ember, az segít. De vannak, akik egyáltalán nem tudnak aludni, mert tudod, a pricc nem is igazi pricc. Nem is tábori ágy. 10-12 vas cső van két lánccal hosszában a falra akasztva, és persze nincs se matrac, se pokróc.
Igen, mondta Prue. Ez minden?
Meloy, szerint mindezt ki lehet bírni, ha az ember uralkodni tud az agyán.
Én nem tudok.
Meloy annyira tud, hogy egyszerűen abba hagyja a gondolkozást.
Én ezt nem tudom megcsinálni.
Megtanultam egy pár trükköt, ami segít egy kicsit, de ezt nem tudom megcsinálni. Az egyik trükk, amire magamtól jöttem rá, az az, hogy szabályozom a légzésemet. Amíg 8-at számolok, belégzek, 4-ig visszatartom, 8-ig kilélegzem, 4-ig megint visszatartom. Ez egy kicsit könnyít azon a fulladás érzésen.
És mindig így vagy vele, ha oda kerülsz? Kérdezte Prue.
Van még más is. Megéhezem. Naponként 3-szor kapsz egy szelet kenyeret, meg egy bádog bögre vizet. Meloy, jegyezte meg, mint egy zárójelben Angelo Maggio, ezt mondja, hogy ő a lyukban egy falatot sem eszik. A vizet megissza, de enni nem eszik. Azt mondja, hogy ha nem eszik, az első nap után már nem éhes. Azon kívül szerinte ez is segít uralkodni az agyán.
De én ezt sohasem tudtam megcsinálni, vigyorgott jámboran. Mindig megéhezek, megeszem a kenyeret, és attól még éhesebb leszek.
És tudod, mit a legnehezebb kiverni a fejemből? Folyton csirkéken meg pulykákon jár az eszem. Tudod, ahogy ott ki vannak rakva a csemegeboltok kirakatában. Meg sülteken, meg rosseibnin, meg kenyére, meg mártáson.
Angelo Maggio bocsánat kérően vigyorgott.
Csak próbálom elmesélni, hogy milyen. Ne felejtsd el, hogy a valóságban közel se olyan szörnyű, mint amilyennek így hangzik.
Igen, mondta Prue.
Mindenféle ételt látok magam előtt. Nagy kajákat, terített asztalt, nagy fehér abroszt, ezüst eszcájgot, poharakat, gyertyákat, meg mindent, mint a képes újságokban, a reklámokon. Hülye dolog, mi?
Az, mondta Prue. De én is szeretek enni.
Aztán ott vannak a nők, mondta szégyellősen Angelo. Az ember szeretne nem gondolni a nőkre. Tudod, anyaszült mesztelenül dobnak be a lyukba, és ha elkezdesz nőkre gondolni, akkor teljesen kikészülsz. Egész idő alatt más se csinálsz, csak a farkadat vered, és ahelyett, hogy megkönnyebbülnél, csak még jobban bezsongsz.
Barry sokszor csinálja. Egyszer velem is megesett. A szürke por réteg alatt mélyen elpirult. Az Isten szerelmére, akkor mi a fenére gondoljon az ember? Sziszegte a foga között Prue.
Hát ez a dolog lényege, mondta Angelo Maggio. Meloy szerint semmire sem szabad gondolni. Meloy azt mondja, hogy képes 3, 4, 5 napig ott feküdni a lyukban, amíg csak bent van, és a világon semmire se gondol. Azt mondja, hogy amikor favágó volt Oregonban, valami jóga könyvben olvasta, hogy hogyan kell csinálni. Dolgozott ott egy öreg faszi, régi szoci, neki voltak ilyen könyvei. Meloy azt mondja, sokat próbálkozott a dologgal, de sosem sikerült, amíg nem került a sötét zárkába. Arra koncentrálsz, hogy benn, a fejedben, a szemed mögött van egy fekete folt, és ha valami eszedbe jut, elhessegeted, nem gondolsz rá. Ha elég sokáig csinálod, egy idő múlva nem jut többé az eszedbe semmi, csak valami fényességet látsz.
Jézus Mária, sziszegte a foga között Prue. Én ilyesmire képtelen vagyok. Szóval az ember transzba esik, mint a médiumok, és halottakkal beszélget, meg ilyesmi?
Nem, mondta jámboran Angelo. Szóval sincs róla. Nincs a dologban semmi természet fölötti. Csak egyszerű agykontroll. Csak egy módszer, amivel az ember ellenőrzi az agyát.
Te meg tudod csinálni? Kérdezte hitetlenkedve Prue.
Nem, mondta Angelo. Próbált megtanítani rá, de nem ment. De neked talán menni fog.
Nekem ugyan nem. Ez biztosan nem.
Sose tudhatja az ember, amíg meg nem próbálta. Én megpróbáltam.
Na és te? Mit csinálsz a lyukban?
Én?
Hát, nekem kétféle módszerem van.
Váltogatom őket. Az egyik az, hogy meccset csinálok a dologból.
Meccset? Kérdezte Prue.
Köztük és köztem. Ők megpróbálnak betörni, én meg nem török be. Elláthatják a bajomat, de azt nem érik meg, hogy beadjam a derekamat. Játszom velük a meccset. Fekszem, és nem bánom, akárhogy kiosztanak is.
Szép kis meccs, mondta Prue.
Ez az egyik módszerem. A másik az, hogy felidézek dolgokat az életemből.
Persze csak szép és kellemes dolgokat. Hát ezt talán én is meg tudom csinálni, mondta Prue a foga között. De csak olyan emlékeket, amikben emberek nem szerepelnek, figyelmeztette gyorsan Angelo. És csak olyan dolgokat, amikre nem vágysz. Hogy? Kérdezte Prue. De miért? Ezt nem értem. Csak mert az embernek így működik az agya, mondta Angelo Maggio. Hogy miért, azt ne kérdezd? Nem tudom. A lényeg az, hogy ez így van. Ha elkezdesz emberekre gondolni, akkor olyasmik is eszedbe jutnak, amiket velük vagy miattuk csináltál, és amiket megint szívesen megcsinálnál. Akkor megint bekerülsz te is a képbe, meg az, hogy hol vagy. Igen, mondta Prue. Eszébe jutott Violet Ogur, meg Alma Smith. Ezt értem. És ha olyan dolgokra gondolsz, amikre vágysz, akkor rögtön megint benne vagy te is, érted? Rögtön azon nyomban ott helyben szeretnéd megkapni őket. És persze nem kaphatod meg. A legfontosabb, hogy te sose legyél benne semmiben. Igen, mondta Prue, de hogy csináljam? Én a természetre szoktam gondolni, mondta Angelo Maggio. Erdőkre, ahol jártam. És fákra. Mindig jó gondolni fákra. Tavakra, meg hegyekre, amiket láttam. Meg hogy milyen az ősz, amikor minden színes. Meg milyen a tél, amikor mindent hóborít. Egyszer láttam egy hóvihart is, magyarázta Buzgón, aztán hirtelen elhallgatott. Szóval, folytatta gyámoltalanul, úgyis érted, hogy hogy gondolom. Értem, mondta Prue. Aztán, ha előjönnek az emberek, és előbb-utóbb mindig előjönnek, egy időre átkapcsolok a meccsre, és addig játszom, amíg megint magam elé tudok képzelni olyan tájakat, ahol nincsenek emberek. Mennyi volt a leghosszabb idő, amit lenyomtál a lyukban? Kérdezte a foga között Prue. 6 nap. Ült ki a büszke vigyor Angelo Maggio sovány beesett arcára. De könnyű volt. Semmi volt az egész. Könnyen le tudnék nyomni 20 napot, vagy akár 50-et is. Tudom, hogy le tudnám. Az Isten fáját csak azok a... Hirtelen bűntudatosan zavartan elhallgatott, mintha majdnem beugrott volna és kibökte volna azt a valamit. Prue figyelte, hogy jelenik meg újból Angelo arcán az a vad, óvatos, zsugori kifejezés, amelyet most már könnyen fel tudott ismerni. Nem érdekes, mondta ravaszkodva Angelo Maggio. Majd rájössz magad is. Utána majd mesélek róla. Most arról van szó, hogy hozzánk kerülj. Úgy lesz, ahogy mondod, öregem. Te vagy a főnök. Te dirigálsz, mondta Prue a foga között. 6 nap, gondolta. Mikor kezdjük? Te mondd meg. Ma, felelte habozás nélkül Angelo. Bármikor oké, de jobb, ha gyorsan megcsináljuk, hogy ne legyen túl sok időt töprengeni rajta. Csináld meg ma a délben, az ebédnél. Rendben, mondta Prue. Állt és nézte az apró tyúk mellő csontosvállú, rosszul táplált figurát, a vékony karokat, meg a pipaszárlábakat a zsákszerű munkaruhában, meg a fején a nevetséges sapkát, amely árnyékot vetett a feszülten rámeredő, égő fekete szemekre. 6 nap, gondolta. Az 144 óra. De meg kell mondanom neked valamit, szólalt meg Angelo nagy keservesen. Egy kis szünetet tartott. Melloy vett rá, hogy meséljem el neked, milyen a lyukban, vallotta be. De magamtól nem mondtam volna el. Hagytam volna, hogy tapasztalt ki magad, mint én. Azt hiszem, féltem, hogy esetleg visszakozol, ha előre tudod, hogy milyen. Miből gondoltad, hogy visszakozom? Mert tudom, az Isten fáját neki, mondta hevesen Angelo Maggio. Hogy én? Biztos visszakoztam volna, ha előre tudom, milyen. Prue nevetett. Saját fülében is nagyon idegesen csengett ez a nevetés. Úgy érzem magam, ahogy egy egyetemista srác érezheti magát az első nagy vizsgája előtt, mondta. Lehet. Én nem tudom, az milyen lehet. Én se. Juttasd majd eszembe, hogy egyszer majd kérdezzük meg valakitől. Sépolnak, mondta Angelo, fájront van. Igen, mondta Prue. Az van, mi? Hát, akkor viszlát 3 nap múlva, öreg fiú. Vigyorgott rá Angelo, miközben a kalapáccsal a vállókon elindultak a lejjebb várakozó teherautók felé. Kíváncsi vagyok, hogy megy a sora mostanában drága barátunknak, Bloom tizedesnek, próbált tréfálkozni Angelo. Valószínűleg már őrmester lett belőle, felelt automatikusan tréfával a tréfára Prue, de az esze másút járt. Agya már el volt zárva a külvilágtól. Lehet, hogy már 2 nap múlva, mondta Angelo, de, folytatta, mindenképpen a kettesben. Nem a kőbányában. Megfordult és elindult a teherautója felé.
Oké, szólt utána szórakozottan Prue. Viszlát!
Aztán magára maradt a teherautón a hármas barak többi lakójával. Ezek biztos nem értenék meg a dolgot, de ha meg is értenék, valószínűleg akkor se csinálnák meg, gondolta büszkén, hogy egy kicsit bátorítsa magát. De ő megcsinálja. Tudta, meg kell csinálnia. Mert azt akarta, hogy Angelo Maggio, Jack Malloy, sőt, Barry is csodája. Azt akarta, hogy szeressék. Azt akarta, hogy befogadják maguk közé. Ha továbbra is férfinak akarta nevezni magát, a saját meghatározása értelmében, nem volt más választása. Száraz volt a szája. Nagyon szeretett volna egy pohár vizet. Nagyon egyedül volt a zsúfolt teherautón.